Zakariásról magáról hadd szóljak egy néhány szót, és akkor egy kicsit a Júda történelmével kapcsolatban is. Fogalmam nincs, hogy itt mi minden hangzott el már az idők folyamán, és ha ismétlésbe bocsátkozom, szíveskedjenek megbocsájtani nekem. Az északi ország, ugye Izrael két országrészből állt, az északi 10,5 törzs, és a déli 1,5 törzs. Az északi országrészt 722-ben az asszírok semmisítették meg. A királyság, tehát az izraeli királyság kettéválása óta, tehát Salamon halálának az idejétől, illetve Robám uralkodásától kezdve, Izrael, tehát az északi királyság trónján egyre erkölcstelenebb, egyre szörnyűbb életet élő emberek uralkodtak, döbbenetes magatartásokkal, amit hát szinte alig tud az ember olvasni, megrázza az ember lelkét, hogy nem tudom, egy Manassé király például Ézsaiás prófétát szétfűrészeltette, le mindent tönkretett, ami az országban elgondolható, vagy Akhábról hallott, amit a bevezetésben hangzott az Éliás oratórium. Gondolom, hogy az ajban nem lehetett annyira felismerni, hogy ugye szintén arról szól, hogy Akháb idején illést elküldi a mindenható Isten az ország figyelmeztetésére, a király figyelmeztetésére, és arra kéri, hogy forduljon vissza a bálványimádástól, illetve akkor már ítéletet hirdet meg. A király dacol, a király azt mondja, hogy te az Izrael megháborítója vagy, szó nincs róla, hogy a legkisebb mértékig magába szállna, de az Isten nem tud más tenni. Időszámításunk előtt 722-ben megsemmisíti az északi országrészt, az asszírok fogságba viszik őket, deportálják Izraelből, és oda telepítenek helyette más népeket, akik közül az egyik népcsoport az úgynevezett samaritánusok, akikkel ma a mi előadásunkban találkozunk, majd nagyon sokat foglalkozik Zakariás próféta könyvének ez a 8 látomás, illetve ebből egy néhány az samaritánusok problémájával, akik később szintén mindent megpróbáltak megtenni, hogy a déli ország részben a helyreállítást megakadályozzák. Miért kellett helyreállítani? Mert 605-ben Nabukodonozor, az újbabiloni világbirodalom megteremtője, leigázta, illetve elfoglalta, hát szóval azért ezt csak úgy idézőjelbe teszem, hogy elfoglalta, megkezdte Júda ostromát. Különben Nabukodonozornak az egy abszolút könnyed dolog lett volna Júdát megsemmisíteni. Ézsaiás azt mondja, hogy olyan volt Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Az összes népek meghódoltak, illetve ha nem hódoltak meg, akkor leigázta őket Nabukodonozor, még egyszer hadd mondjam, az új babiloni világbirodalom megteremtője, és ott állt Júda egyes egyedül, és nyilvánvaló, és különben Nabukodonozor egész életéből és az egész portréjából kitűnik, hogy egy jóindulatú, felvilágosult uralkodó volt, és ő nem akarta az általa is szentnek gondolt vagy feltételezett jeruzsálemi templomot megsemmisíteni, és azért az első ostrom idején csak Júdának az elitjét, a szellemi és hát gazdasági elitjét vitte fogságba. Amikor a királyt megeskedtette, az általa kinevezett királyt megeskedtette, hogy hűséges lesz hozzá, és nem lép szövetségre az egyiptomiakkal, alig, hogy a király eltávozott, Nabukodonozor király eltávozott, a király szövetségre lépett az egyiptomiakkal, és hadat üzent szinte Babilonnak. Ekkor Nabukodonozor másodszor jött ostromra, és végül harmadszor 586-ban, ez volt a harmadik ostrom, amikor a hűtlen, hitszegő, fogadalmát megszegő királynak a szemét kiszúrta, kiszúratta, őt fogságba vitte, gyermekeit a szemelátár előtte megölte, a templomot leromboltatta, a helyét felsózatta, és ahogy a Biblia fogalmaz, oda lett Júda dicsősége, oda lett Izrael, szóval az izraeliták dicsősége. Ez egy megrázó, szörnyű kép. Jeremiás próféta, akiről gondolom, hogy már tetszetek hallani, biztosra veszem, hogy hangzott már itt előadás Jeremiásról. Jeremiás próféta könyörögve kérte a zsidó népet, illetve hát Júda népét, és főleg a királyt, hogy adja meg magát. Erről be nem mehetek természetesen bele, mert úgyis azt mondtam, hogy nem elég az idő, akkor most túl sokat erről a bevezetéssel nem foglalkozhatom. 27. fejezetet tessenek majd otthon elolvasni, valamint a 29. fejezet néhány versét, az elején 5-től 8-ig terjedő verseket. Itt Jeremiás így kérleli a királyt és a népet, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király igájának a jármába, elkészít ilyen dramatizált módon, bemutatja, hogy mi történik, egy jármot készít el, és felveszi a nyakába, és elmegy a király elé, és azt mondja, hogy így fog leigázni benneteket Nabukodonozor, ha nem adjátok meg magatokat, adjátok meg magatokat, és engedelmeskedjetek a babiloni királynak, és menjetek fogságba, mondja a népnek, és fáradozzanak annak a városnak a jólétén, amelybe ti fogságba vitettek, ne álljatok ellen. Erre jön egy hamis próféta, leveszi Jeremiás próféta nyakából a jármat, a fajármat, összetöri, és erre Isten parancsot ad Jeremiásnak, hogy most készíts egy vasra jármat, és vedd fel azt, és azzal menj el a király elé, és a főemberé elé, hogy igen, összetörtétek a fajármat, majd kaptok helyette vasjármat. Tehát megtett a próféta mindent, ami megtehető. A szennyvíz csatornába dobták le őt, egy Ebed Melek nevezetű, nem izraelita ember húzta ki onnan, könyörgött a királynak, hogy ne, hát az Isten emberét, ne tetőzd a te bűnödet ezzel. Tehát mindent megtett Jeremiás, de szava pusztába kiáltó szó volt, és még egyszer hadd mondjam, hogy a babilonok leigázták Júdát, és Jeremiás megjövendőlt, hogy 70 év fog eltelni Jeruzsálemnek az omladékai fölött. Ha Dániel próféta könyvével tetszetek foglalkozni, és hold biztos vagyok, hogy én János tematikáját, hogy általában ismerem, hogy erről feltétlenül esett már szó, akkor ugye ott is Dániel próféta is azt írja, hogy utána nézett a jeremiási leírásoknak, és ott megállapított, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett, és ott a Dániel próféta könyve 9. fejezetében egy hatalmas könyörgéssel találkozunk. Tényleg így mondhatjuk, hogy egy nagy könyörgéssel találkozunk. Akkor is Dániel azt gondolta a 8. fejezetben leírt látomás alapján, hogy Isten meghosszabbítja majd a 70 éves fogságot, akkor könyörgött az Istennek. Hát ebben már aztán végképp nem menjünk bele, csak a tény az, hogy ez egy teljesen köztudott dolog volt a zsidó szellemi, az értelmiség körében, de a egyszerű hívő emberek körében is, hogy 70 éves lesz a babiloni fogság. És tényleg, amikor ez az idő elérkezett, akkor Círus seregei jelentek meg Babilon alatt, ugye a Médo-Perzsa seregeknek a parancsnokaként, Círus jelent meg, és hát egy bravúros módon bevette Babilont, különös különben, hogy Dániel próféta könyve 40. fejezet erről, 45. fejezet erről már megemlékezik, Dánielt mondtam? Ézsaiás próféta könyve erről megemlékezik, és tessenek megengedni egy kis zárójelbe tett megjegyzést, hogy éppen azért kezdte ki a Biblia kritika Ézsaiás könyvét, hogy ilyen nincs, hogy egy próféta megírja előre, hogy kinek kell születnie. 150 évvel előtte Ézsaiás megírta, hogy jön majd egy Círus nevezetű ember, akinek az Isten a kezét megfogja és meghódoltatja előtte a népeket, és a zárakat letöri. És a Biblia kritika azt mondta, na ilyen nincs, ezt nem lehet elfogadni, ez későbbi betoldás. És még ezt is hadd tegyem hozzá, Bibliában mélyen hívő ember vagyok, hogy nagy gyönyörrel hadd tegyem hozzá, hogy kimondhatatlan örömet jelentett számomra 1947-ben, amikor a kumráni leleteket megtalálták, és megállapították, hogy már a Septuagintának a 3. században történt fordítása előtről is származhatnak a kumráni leletek, tehát a holtengeri tekercsek, és abban olyan éppen Ézsaiás próféta könyvét találtak, teljes egész Ézsaiás próféta könyvét, amiről azt írja az egyik német archeológus, hogy a Holtengeri Barlangok Rejtélyei című könyvében, és írta nem ugrik be a szerző neve, azt írja róla, hogy amikor összehasonlították a maszoréta iratokkal, maszorétáknak nevezték azokat a Biblia másoló tudósokat, akik a Szentírást másolták, és nagy gonddal ellenőrizték, és még egy kis hozzátoldás, és ha valahol rájöttek, hogy valami nem egyezik, akkor szépen megsemmisítették, elégették ezeket az iratokat. Megvolt, hogy hány, szóval teljesen adott volt, hogy hány betűből kell állni egy könyvnek, hány szava van egy könyvnek, és ezeket mindig összehasonlították, és amikor megtalálták a holtengeri barlangokban, ugye megtalált az a két gyerek, ez a két kecskéjét kereső, elkalandozott gyerek, aki eltöltötte a játékkal a délutánt, és ment a kecskéjét talán, és annél sokkal nagyobb értéket talált, ugye a kumráni leleteket, akkor ugye előhívták a már láthatatlan írásokat különböző vegyi utakon, és azt írja, Stollnak hívják ez a, ez a szerzője az előbb említett könyvnek, tehát a Holtengeri barlangok rejtélyé című könyv szerzője Stoll azt írja, hogy a legmerészebb várakozásokat is túlhaladta Ézsaiás próféta könyvének a hitelessége, mert egyetlen helyen megír, hogy hol az egyik fejezetből, ugye emlékszem, a 39. fejezet utolsó két szava és a 40. fejezet első három szava hiányzott. Azt írja, hogy mivel a máshol is ember volt, és nyilván nem látta jól a másolandó szöveget, ezért helyet hagyott, hogy majd később bepótolja, és mivel ő is ember volt, elfelejtette, és ez nyitva maradt. Néhány évvel ezelőtt az izraeli nagykövetség kiadott az ilyen, ugye a követségek által kiadott ismertetőkben, egy olyan izraeli ismertetőt, ahol elől a címlapon egyetemi hallgatók a vitrin mögött lévő Ézsaiás tekercset tanulmányozzák és hasonlítják össze a modern szöveggel, és teljesen azonosnak találják. De szóval ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tehát az ige előre megmondta, hogy ez és ez történik, hogy 70 évig lesz a babiloni fogság, hogy a 70 év végén véget vet az Isten ennek, hogy Círus Médó-Perzsa uralkodó lesz az, aki majd Babilont leigázza, zseniálisan tette ezt, ugye bevehetetlen volt a Babilon Bábel városa, olyan területet kerítettek be bevehetetlen erődítményként, amely területen a bentlakók mindannyian életük végéig nyugodtan élhettek volna, szóval az élelmiszert meg tudták maguknak szerezni, bevehetetlennek tűnt. Ugye Círus elterelte az Eufrátesz vizét, ebben nem mennék be, mert akkor még tovább tart a bevezetés, csak a lényeg ez, hogy ugye a Márduk Isten születésnapján, amikor nagy ünnepségek voltak a városban, akkor beterelték ilyen előre elkészített hát csatornákba az Eufrátesz vizét, a víz ugye kiszáradt, és a várfalak alatt mentek be a katonák, ugye mindenki részeg volt a városban, könnyed dolga volt, hogy egy éjszaka bevegye Babilont, és ekkor ezután szabadultak meg a zsidók a fogságból. Círus ugyanis maga, aki az első a lelkismereti szabadság őse és megteremtője volt, ne felejtsük el, időszámításunk előtt a hatodik században, szabadságot adott minden, az egész birodalomban élő, ugye leigázta az egész babiloni birodalmat, Médó, majd később Perzsa birodalommá vált, szabadságot adott minden népnek, és mivel megmutatták Círusnak Ézsaiás próféta könyvét, úgy érezte, hogy igen, neki az a feladata, hogy ezt az isteni rendelkezést ő végrehajtsa. Még tessenek megengedni itt egy kis megjegyzést, egy rövid kis megjegyzést, de szerintem fontos megjegyzést. Isten angyala küzdött azért Círusszal, hogy megadja az Isten által előre megjövendőlt rendeletet. Én sokszor töprengtem azon, amikor a Bibliát olvasom, sokszor találkozunk, ma is utalok majd a Jelenések könyve 7. fejezetére, ahol a Biblia arról ír, hogy Isten kiadja a parancsot az ő angyalainak, hogy tartsák a szeleket, azaz a világra zúduló megpróbáltatásokat, háborúkat, tartsák a szeleket, amíg elpecsételtetnek, ugye itt így fogalmaz a Szentírás, elpecsételtetnek az Isten szolgái az ő homlokukon, és olyan sokszor töprengtem ezen, vajon ez hogy történhet? A szabad akarattal rendelkező ember, és az Isten, aki az emberi szabad akaratot teremtette és tiszteletben tartja, hogy tudja elérni egy embernél? Egy olyan embernél, akire ki tudja, milyen erők hatnak, a legkülönbözőbb politikai, katonai erők hatnak, azt hiszem senki nem gondolja, a királyok önálló emberek. Hogy tudja az Isten elérni azt, hogy ezek az emberek végül mégis engedélyt adjanak, például ebben a konkrét esetben arra, hogy térjenek a zsidók haza, óriási anyagi segítséget biztosított a számukra, rendeletet adott, hogy építsék fel a templomot, és ott kezdődjék el az Isten tisztelet. Talán még annyit hadd említsek meg itt ennek a kapcsán, hogy ugye 539. október 13-án foglalt ez, abszolút pontosan tudjuk ezt a dátumot, még egyszer hadd mondjam, 539. október 13-án foglalt el Círus Babilont. Ebben a pillanatban adtak, szóval rögtön a következő napokban adta ki a parancsot arra, hogy újjá kell építeni a templomot, és valamennyire a várost is. Azonban nagyon érdekes, hogy az ekkor hazatérő kis maroknyi zsidó, mint egy 50 ezer körüli ember tért haza, ezt megtaláljuk Esdrás Nehemiás könyvében. Ez a nagyon kis számú zsidó ember neki állt a templom, a korábban hatalmas salamoni templom restaurálásához, természetesen egy sokkal kisebb templomot igyekeztek elkészíteni, azonban is itt kezdődik a samaritánusokkal való probléma. A samaritánusok rögtön résen voltak, megtudták, hogy a zsidók mit terveznek, abban a pillanatban akarták leállítani. Amikor ők elmentek és számon kérték a vezetőket, hogy hogyan meritek építeni a templomotokat, ti lázadni akartok a fennálló Médó-Perzsa uralommal szemben, akkor ők nagyon, igazán nagyon, úgy mondhatnánk, hogy keresztényi, bár kicsit félek ezt mondani, mert keresztényibe annyi minden fér bele, szóval egy Isten szerinti választ adtak a kérdezőknek. Azután erre a samaritánusok írtak egy levelet az akkor már, hát az első uralkodó után, uralkodó hát, királynak, Aszmerdisznek 522-ben, hogy állítsa le a város építését, mert azok királyok ellen lázadó, azok minden rendet felforgató emberek voltak. Aszmerdisz, aki különben trónbitorló volt, rögtön vissza is vonta, utána nézetett, és vissza is vonta az engedélyt. És itt kezdődik a könyv, Zakariás proféta könyvének a 8 látomása. Ugyanis ebben az időben, ugye még egyszer hadd mondjam, ez időszámításunk előtt 522-ben járunk, egy regiment proféta tevékenykedett Izraelben. A Zakariásnak, hát mindenek előtt Abdiás volt a kortársa, akivel együtt tevékenykedett, de jó néhány más fiatal proféta is, és Abdiás kezdte el őket bátorítani, amikor még a tilalom fennállt, hogy építsétek meg Jeruzsálemet. Isten veletek lesz, építsétek a templomot. Ilyeneket ír Abdiás könyvét, ha tetszenek olvasni, akkor ilyeneket tetszenek találni benne, hogy leírja Abdiás a népnek, hogy ti mennyezetes házban, emeletes házakban laktok. Az Isten háza pedig romokban hever. Hát hogy tudjátok ezt elszenvedni, elhordozni? És a nagyon fiatal Zakariás proféta, majd látni fogjuk az egyik helyen, hogy egyenesen fiúcskának mondja a Szentírás még őt, az egyik látomás szerint, bár itt a fordításban egy kis tévedés van, fiatal emberről szól a Szentírás leírása, de egy egészen fiatal ember volt, aki szintén odállt Abdiás mellé, és bátorított, hogy merjetek, legyetek bátrak, Isten veletek van. És ha az Isten velünk, akkor ugye kicsoda ellenünk, ahogy ezt az újszövetségi Szentírás leírja. És mielőtt megkapták volna 520-ban Dáriusnak, Darius Hystaspesnek az engedélyét, ők elkezdték a templomépítést. Nagy buzgalommal, rendkívül odaadással, igazán mélyen Istenbe vetett hittel. És itt is tessenek megengedni egy zárójelbe tett megjegyzést. Nem árt a hívő embereknek, ha nehéz életkörülmények vannak. Én végigéltem ugye az egész előző rendszert. 49-ben kezdtem el az igehirdetés szolgálatát. Hát rengeteg nehézséget éltem át, amiről nem kívánok szólni, csak nagyon sok nehézséget. Nagyon sok, nagyon nagy nehézséget. De az ember hitének és az alázatának mindig jót tesz. Igen, könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit az alázatunkat feladjuk, vagy leadjuk. Mindig jót tesz az embereknek, ha megszorítottan élik az életüket, és érzik, hogy rászorulunk arra a kegyelemre, amelyet Isten csak a benne bízóknak, az alázatosoknak ad. Mert a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nos, amikor elkezdték a templom építését, nem sokkal utána, mint ahogy az előbb említettem már, Darius Hystaspes lépett a trónra 520-ban, és akkor megint a szamaritánusok odafordultak az uralkodóhoz, hogy nézzen csak utána, hogy ugye megint megírták, amit hát támadó levelükben jónak láttak, és akkor viszont a zsidók is írtak egy levelet, és azt mondták, hogy igen, nézzen utána a király, hogy Círus ekkor és ekkor rendeletet adott ki, hogy a templomot megépíthetik, a király gondosan utána nézetett, és amikor a választ megkapta a beosztottjaitól, hogy igen, ilyen és ilyen irattárban megtalálták, hogy Círus engedélyt adott, sőt, anyagi javakat adott, akkor ő újból megismételte ezt. Írt egy levelet, az Esdrás könyvében tesznek meg, Esdrás vagy Nehemiás könyvében tesznek megtalálni, írt egy levelet a környező helytartóknak, hogy igen, támogassák a királynak járó adókból, támogassák a templomépítést, tartsák magukat távol, és semmit ne tegyenek, adjanak, szóval ne vessenek ki adót az ottani népekre, sőt azután ki is nevezte Esdrást helytartónak, és elküldte Izraelbe, és ekkor már a templomot a király engedélyével építhették tovább. Isten azonban ebben az intervallumban, tehát amíg visszavonták a rendeletet, és amíg megkapták a rendeletet, ebben az időközben küldte a következő látomásokat az ő szolgája, Zakariás próféta által. És itt tetszenek látni ezt a 8 látomást. Mindegyiket elolvasnám, és mindegyikről néhány szót szólnék, illetve egyikről, másikról egy kicsit többet, amennyit az időkeretünk megenged. Ezt olvasom tehát az első fejezet 7. versétől. Tehát első fejezet 7. versétől olvasom. A 11. hónapban, azaz a Sebát hónapnak 21-én, Dáriusnak második esztendejében szól az Úr Zakariáshoz, a Berkiás fiához, aki Iddó próféta fia mondván. Láttam éjszaka, hogy íme egy férfiú veres lovon ült, és állt a mirtuszfák között, amelyek egy árnyas völgyben voltak, hátameget pedig veres, tarka és fehér lovak. És mondtam, mik ezek, Uram? És mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. És megmutatom néked, mik ezek. Akkor felelt az a férfiú, aki a mirtuszfák között állt, és mondta, ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet. S felelének az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt, és mondták, bejártuk a földet, és íme az egész föld vesztegel és nyugodt. Az Úrnak angyala pedig felelt, és mondta, seregeknek, Ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta? És nyájas szavakkal, vígasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. Kiálts, ezt mondván. Ezt mondja a seregeknek, Ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de ők gonoszra törnek. Azt mondja azért az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, Ura, és mérőzsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Mégis kiálts mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, bővölködni fognak még városaim jóban, mert megvigasztalja az Úr Siont, és magáévá fogadja még Jeruzsálemet. Kicsit hosszabb ige szakasz volt, de talán meg tudtunk belőle egy néhány gondolatot jegyezni. Azt hadd mondjam el, hogy itt egy olyan képet látunk, ahol a mirtuszfák alatt áll egy személy, akiről ugye előre hadd mondjam, majd később még többször találkozunk vele, lehet, hogy tudjuk azonosítani az időkeretünkben, lehet, hogy nem tudjuk azonosítani, kérem, hogy most ismét hivatkozom rá, tessenek a kis könyvecskét megvásárolni és elolvasni, teljesen világos tanítást kapnak erre, mert félek, hogy nem fér az időkeretünkbe. Ez a mirtuszfák alatt álló személy, ez az Ószövetségben is élő megváltó Jézus Krisztus. Fogalmam nincs, hogy tetszetek-e már arról előadást hallani, hogy Krisztus nem Betlehemben született, hanem ugye örök idők előtt. János evangéliuma első fejezete így kezdődik, kezdetben volt az ige volt az Istennél, Isten volt az ige, ez kezdetben az Istennél volt. Nála nélkül semmi sem, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És a 14. versben azt mondja, és az íge testé lett, tehát a kezdetben lévő íge egyszer csak testé lett, és lakozott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal, mondja a Szentírás. Nos tehát ez a Krisztus a mirtuszfák alatt álló angyal, vagy férfi, hol így, hol úgy nevezi, hol úrnak nevezi, majd látjuk a következő szakaszokban. És van egy angyal, aki pedig a beszélő, aki a látomásban Zakariás prófétát kísérő valaki. És mit lát? Látja azt, hogy megkérdezi, hogy miért vannak itt négy különböző színű, hát lényegében három különböző színű ló, de négy ló. És kik ezek, és mit akarnak, mi a rendeltetésük? Ugye nyilván egy jelképes beszédről van szó. És azt mondja el a mindenható Isten ennek a, ugye az angyalnak, illetve az angyalon keresztül mondja a mirtuszfák alatt álló férfi, hogy az egész föld vesztegel és nyugodt. Miről van itt szó ebben a látomásban? A sok bevezetést azért tartottam, egy kicsit hosszabb bevezetést azért tartottam, hogy lássuk, hogy a samaritánusok voltak azok, akik mindent megtettek, hogy akadályozzák Izraelt, illetve Júdát a templom építésben, az Isten szolgálatban, az Isten félelemben. Mindent megtettek volna ezután is. És most Isten üzen a prófétán keresztül, legyetek nyugodtak. Az egész föld vesztegel, békességben él, ez csak egy helyi probléma, nem úgy van, hogy az egész világ forrong, és félni kell, hogy mi történik majd ezután, az egész föld vesztegel és nyugodt. És Isten végre fogja hajtani a maga csodálatos terveit. És azután jön egy nagyon szép szakasz, amit még egyszer hadd olvassak. Ugye mondja, hogy bejártuk a földet, és az egész föld vesztegel és nyugodt, az Úrnak angyala pedig felelt, seregek ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen. Tehát a kísérő angyal odafordul a mirtuszfák alatt álló valakihez, és azt Úrnak szólítja meg, és azt mondja, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta. És Zakariásnak adott csodálatos, bátorító üzenet azután így hangzik. És nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem, kiálts, és ezt mondjad. Ezt mondja a seregeknek, ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de gonoszra törtek. Ezt mondja az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, ura, és mérő zsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Szeretem Jeruzsálemet és Siont. Sion ugye a templomhegyet nevezik Sionnak. Átvitt értelemben az Új Szövetségben, amikor, de már az Ószövetségben is, amikor Sionról beszél a Szentírás átvitt értelemben, akkor rajta mindig az Isten népét érti. És milyen lehetett ezt hallani ennek a meggyötört, fáradt, hazatért, de ezernyi nyomorúságban szenvedő népnek, akikkel kapcsolatban, ha eltetszenek Esdrás és Nehemiás könyvét olvasni, akkor szívfacsaró leírásokat találnak, hogy a visszatértek, olyan nyomorúságba jutottak, olyan anyagi nyomorba jutottak, hogy a gyermekeiket adták el rabszolgáknak. Milyen lehetett ennek a népnek, amelyiknek a tagjainak a nagy része úgy gondolta, hazajöttünk, ugye Médó-Perzsiából, Babilonból, de minek? Tán azok tették jobban, akik hitetlenül ott maradtak, az ottani anyagi jólét miatt. Akkor hallják a próféta üzenetét, hogy Isten azt üzeni, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel. És aztán mi az, hogy mondja, hogy de nagy haraggal haragszom azokra, akikre korábban kevésbé haragudtam, mondja itt a Jóisten. De mi a problémám velük? Így mondja, ők gonoszra törnek. Ők gonoszra törnek. Kikről szólhat ez a kijelentés? Haragszom azokra, akik gonoszra törnek. Akik mindig keresztezni akarják a zsidók fáradozását, erőfeszítéseit, és egyre inkább kimutatják a gyűlöletüket. Na, volt olyan időszak, amikor azt mondták, elmentek és nagy álnok úr, azt mondták a zsidó vezetőknek, hogy engedjétek meg, hogy mi is veletek együtt építsük a templomot. És akkor tény, hogy meglehetősen keményen utasította el, ugye az építést vezető elöljáró, egy az Zorobábel, és hát a barátai, a samaritánusokat, nem, egyedül kell megépítenünk. Nem kívánunk egy felekezeti feszültséget létrehozni, hogy Isten nem adott erre nekünk engedélyt. Ők mindent megtettek, hogy megakadályozzák. Még egyszer hadd mondjam, milyen lehetett ezt az Isten üzenetet meghallgatni. Úgy gondolom, hogy nem csupán a maga történet érdekel bennünket, hanem az Isten hozzáállása az ő gyermekei életéhez. Itt majd több ízben szeretnék erre utalni, Nagyon sok ember küszködik azzal a belső vívódással, hogy vajon méltó vagyok-e én arra, hogy Isten igéjét hallgassam, méltó vagyok-e arra, hogy az Isten engem gyermekének fogadjon el, hogy imádsággal járuljak elé. És akkor mindig előjönnek a nyomorúságaink, mert tele vagyunk emberi gyengeséggel, nyomorúsággal, bűnre való hajlammal, ami sokszor tényleges bűnné is változik. És az Isten azt mondja, hogy szeretem Jeruzsálemet és Siont, semmi szeretetre méltó nem volt bennük. Csak az, hogy megalázták magukat, és abban a pokoli helyzetben voltak. És Isten azt mondja, szeretem Jeruzsálemet és Siont, örökké való szeretettel, nagy szeretettel. És még a 17. verset olvasnám még egyszer. Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, és magáévá fogadja Jeruzsálemet. Na, ez az első látomásnak a legfőbb mondani valója, amennyit jónak és szükségesnek tartottam most így elmondani. A második látomás az ugye az első fejezet 18. versétől a fejezet végéig tart. Egy érdekes leírással találkozunk, majd felemeltem szemeimet, és íme négy szarvat láttam. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek? És mondta nékem, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát és Izraelt és Jeruzsálemet. Azután mutatott nékem az Úr négy mesterembert, és mondta, mit jöttek ezek cselekedni? Ő pedig szót mondván, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelheti fel a fejét, de eljöttek ezek, hogy elrettentsék őket, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda ellen, hogy szétszórják azt. A második látomásban mit látnak? Ugye itt egyre komplikáltabb és furcsább képekkel találkozunk. Lát négy szarvat. Sajnálom, hogy mindig kell mondanom, hogy nem tudom, hogy erről esett-e szó, de ezt is majdnem biztosra veszem, hogy ilyen szó, ugye kellett, hogy szó essék arról, hogy mit jelentenek a szarvak. Hatalmat jelentenek. A negatív szarvak, ugye az ellenséges, az Istennel ellenséges szarvakat, a pozitív értelemben vett szarvak, ugye az Isten oldalán állókat. És itt azt mondja a Szentírás, hogy lát négy szarvat, és elmagyarázza, hogy kik ezek, mik ezek a szarvak, hogy mit tettek, mi volt az eddigi tevékenységük, és azt mondja el, hogy ezek a szarvak azok, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. És más könyvekből megtudjuk, például Ézsaiás proféta könyve is már írdott egy másik összefüggésben, szóval megtudjuk a Szentírás könyveiből, hogy a büntetést végrehajtással megbízó hatalmak legtöbbnyire túlteljesítették az Isten által rájuk bízott feladatot. Isten meg akarta fegyelmezni az ő népét, és ezek gonosz szándékkal szinte megsemmisítették azt a népet. Ugye itt is azt mondja, hogy szétszórták teljességgel. Most ugye lát négy mesterembert. Négy mesterembert, akik megjelentek, és kérdezi ugye a prófét, hogy mit akarnak, kik ezek és mit akarnak. Ugye nos, ezek azok a mesteremberek, akiket a mindenható Isten elküldött. Elküldött pedig azért, hogy őket, hogy letörje az ő hatalmukat, és az ő népét megszabadítsa. Ismét néhány szót csak tanulságként. Sokszor kerülhet egy-egy ember egyénileg is nagyon nehéz helyzetbe, és kilátástalan helyzetbe. Ahogy én itt végignézek a jelenlévőkön, úgy el tudom képzelni, már korukat tekintve, bocsássanak megérte, majd mindannyiuknál gondolom idősebb vagyok, de szóval tudom, hogy egy hosszú élet alatt az ember annyi olyan helyzetbe jut, amikor majd belefullad a bánatba és a megoldhatatlan élethelyzetbe, vagy gyermekeivel, vagy egzisztenciájával, vagy családi, vagy társadalmi, vagy ki tudja, hogy milyen körülmények között, ezt nem lehet végig sorolni. Hányszor vagyunk úgy, hogy úgy érezzük, hogy senki nincs, akihez mi fordulhatnánk. Imádkozunk az Istenhez, és mintha az ég ércből lenne, az imádságaink nem jutnak el hozzá. Mondja is például egy helyen a Szentírás, miért gyötörjük lelkünket, és te nem látod, és nem tudod. És itt megszólal az Isten, és azt mondja, de igen, tudok róla. Szükség volt, előre megmondtam, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett. Szükség volt a nagyon lezülött izraelitáknak, júdabelieknek. Szükségük volt az isteni fenyítékre, különben teljességgel kivetköztek volna az emberi mi voltukból. Annak a határán jártak már. De akik titeket büntetésükben messze túlhaladóan büntettek meg, akik gonoszok, kegyetlenek, istentelenek voltak, most azoknak a büntetése is elérkezett. A második látomással kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Második fejezetből olvasnám a következő verseket. A mérző zsinóros férfiről, ahogy itt tetszenek látni a harmadik látomás. Felemelém ismét szemeimet, és imi láttam egy férfiút a kezében mérőkötelet, és mondtam, hová mégy te? És mondta nékem, megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle és mennyi a hossza. És imi az angyal, aki beszélt velem, kijött, és más angyal is kijött eléje. És mondta annak, fuss, és szólj a gyermekhez. Na itt van az, amire utaltam. Tehát menj, és szólj annak a fiatalembernek. Mondván, kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lakó emberek és barmok sokaságja miatt. Én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magadat, aki Babilon lányánál lakozol, mert így szól a seregeknek, Ura. Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Mert íme én felemelem kezeimet ellenük, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a seregek ura küldött el engem. Miről szól ez a harmadik látomás? Azt mondja el, hogy lát egy férfit, úgy látszik, hogy annyira képies, annyira plasztikus volt ez a látomás, hogy rákérdez, hogy látja, hogy vagy férfit lát, akinek a kezében egy mérőeszköz van, és megkérdez, hová mégy te? És mondta, megyek megmérni Jeruzsálemet. Megyek megmérni Jeruzsálemet. Mit mér rajta? Hát Jeruzsálem romokban hevert. Egy gyönyörű, hatalmas város volt, földdel egyenlővé tették a babilonok, és nem épült meg. De az Istennek az ígérete, a jövőbe mutató reménység adása, amikor is így mondja, ennek kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet, és a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. Tehát most elmegyek megmérni, hogy most ebben a pillanatban mekkora ez a kis városka, vagy ez a kis falu, ahonnan kiártak az emberek dolgozni, és éjszakára bejöttek a samaritánusoktól való félelem miatt, és ott őrséget tartottak maguk körül, hát pokoli helyzet volt, ahogy a Biblia ezt más helyeken leírja. Tehát egy pici kis városka volt, hát 50 ezer ember. 50 ezer ember. Valamelyik kerületünknek a tizede. És azt mondja az angyal Zakariásnak, és ugye üzeni a népnek, megméri az Úr Jeruzsálemet, hogy lássa, mennyi a szél és mennyi a hossza, de kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. És még hatalmasabb ígéret az 5. vers, én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Tűzfal leszek körülötte. Tessenek mondani, mit jelent egy tűzfal? Azt hiszem, mindannyian értjük, hogy miről beszél itt a próféta. Én tűzfal leszek körülötte. Én védeni fogom az én népemet. Szeretem Siont és Jeruzsálemet örök szeretettel. És most ezt erősíti meg újból. Azután jön egy nagyon érdekes felhívás, hogy a következő verstől, hogy jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr, jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magad, aki Babilon lányánál lakozol. De az előbb utaltam rá, hogy Isten arra kérlelte őket a babiloni fogság előtt, Jeremiás próféta által, hogy menjetek Babilonba. Hajtsátok a fejeteket a babiloni király jármába, mondta mindenható Isten. És most mondja ennek az ellenkezőjét. Tessenek megengedni, hogy itt egy pillanatra megálljak. János tartott ezeket, nem tudom én, legszebb jellemképek, vagy jellemvonások. Kért egyszer, hogy jöjjek el, nem volt időm, meg nem ennek az embere vagyok, vannak fiatalabbak, akik csinálják. De azért töprengtem rajta, és egyszer elgondolkoztam azon, egyszer kéne valami ilyesmiről beszélni, hogy legszebb jellemvonások, isteni jellemvonás, a következetlenség. Hallottam, hogy isteni jellemvonás a következetesség, és igen, elismerem, nagyon is. De vannak ilyen esetek, van egy jó néhányat, tudnék itt rögtön elmondani, nem ebbe az előadás sorozatba illik. Csak azért említem meg, mert egyszer Isten azt mondja, hogy menjetek, adjátok meg magatokat, hajtsátok a fejeteket a babiloni király igájának a jármába. Most pedig azt mondja, hogy jaj, fussatok ki belőle. Nem következetlenségről van szó, természetesen, hanem csak a változó körülményekről. Hogy Isten nem mereven, nem így gondolkozik, hogy ezt egyszer elrendeltem, aztán törik, szakad, recseg, ropog, ez nem érdekel, hanem Isten a változó körülmények között az embert mindig a maga szükségleteinek megfelelően irányítja, vagy legalábbis törekszik irányítani. Isten látta, nem jöttek ki Babilonból, mint ember megértem. 70 év alatt, hát az ősök elhaltak, az utódok, modern fiatal emberekké váltak, olyan üzleti összekötetéseik voltak, megtalálták azokat a téglára vésett üzleti levelezéseket, amelyek között a zsidók üzleti levelezése is ott volt. Hát szóval akkor is már két talppal jöttek erre a világra, és rendkívül ügyesen élték az életüket, meggazdagodtak, birtokokat szereztek, nem szívesen hagyták el Babilont. Illetve ebben az időben már Médó-Perzsiát, ott maradtak Perzsiában, ott élték az életüket. Tessenek megengedni, egy kérdést feltegyek, emlékeznek egy olyan esetre, amikor viszont Perzsiában egy borzalmas megpróbáltatás következett rájuk? Kinek ismerős Eszter könyve? Gondolom, hogy sokaknak. Miről is szól Eszter könyve? Az első általunk ismert pogromnak az előkészítéséről. Az elsőről. Amikor minden zsidót ki akartak írtani. És tényleg csak az isteni kegyelem és Eszter királynőnek, az Isten és Márdókeusnak, ugye a nagybátyának, az Istentől kapott csodálatos bölcsessége mentette meg a zsidók életét. De az Isten látta, hogy lelkiismereti vallásszabadságukban korlátozva lesznek itt később. És most kérleli őket, hogy fussatok ki onnan. És ennek azért kívántam ennyi hangsúlyt adni, mert a Szentírás beszél az emberi történelem alkonyán is arról, Jelenések könyve 14. fejezetében, ott az úgynevezett hármas angyali üzenetben, de a második üzenet így hangzik, leomlott Babilon, mert az ő paráznasága harágborával megittasította a földnek népeit, és aztán hangzik a következő kijelentés, a harmadik, fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Tehát van idő, amikor az Isten az ő gyermekeit valamire felhívja, és akkor nyilván az Isten ezt jelképesen mondja el, de akinek van füle a hallásra, azt mondja a Szentírás, az hallja, és ne csak hallja, hanem engedelmeskedjék. Tessenek megengedni, hogy bár a feladat elég nagy, de azért mégis itt hadd szóljak néhány szót arról, hogy az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Szóval tudta Jézus, hogy majd Jeruzsálemből menekülniük kell. Mondta is, hogy majd mikor látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekbe, a háztetőn lévő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen. Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak. És ugye 70-ben következett be Jeruzsálem pusztulása, ugye Titus seregei pusztították el, erről is bizonyára hallottak, hogy a parancsnok akarata ellenére a várost és a szent helyet, Dániel 9.26, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, mondja a Szentírás, és a fejedelem mindent megtett, hogy megőrizzék Jeruzsálemet, de a katonák felbőszülve, mikor Titus pihenőre ment, akkor felgyújtották a templomot. Azt írja Flavius Josephus a zsidók történetében, hogy Jeruzsálemben egyetlen keresztény nem veszítette el az életét. Miért? Miért? Az Isten itt kérleli a zsidókat, hogy fussatok ki Babilonból, ott pedig Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy a ti futástok ne ekkor és ne akkor legyen, és ha majd látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor semmivel ne törődjetek tovább, az életetek forog kockán, meneküljetek. Van ilyen kijelentés az utolsó időkre nézve is, ahogy idéztem az előtt, tessenek majd otthon utána nézni, Jelenések könyve 14. fejezetében a 6-tól terjedő versek, mondjuk a 12-ig bezárólag, ott találjuk meg ennek a leírását, valamint a 18. fejezetben is, a 2.-3. versekben. Szóval, hát itt nem csak arról van szó, hogy egy régi ásatag látomásról beszélünk, hanem valami olyasmiről is, ami majd bekövetkezik még az Isten mai élő gyermekeinek az életében is. Többi verseket elhagynám is a harmadik fejezetnél, a negyedik látomást olvasnám el, és tessenek nyugodtak lenni, én befejezem akkor, amikor a János szokta befejezni, sőt, ha lehet előbb, és ha kell, akkor a végén majd csak summázva mondanám el, tehát ne tessenek nyugtalankodni tanárként, és azt tartom, hogy amikor a csöng az óra, akkor annál a csöngésnél fejezze be az ember a mondatot, egy következő mondatot sem mondjon el, ne vegyük egymás idejét el egymástól. Csak azért mondom, hogy ne tessenek nyugtalankodni. Tehát ezt olvasom. Azután megmutatta nékem Józsát, a főpapot, aki az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, ahogy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Az első öt vers volt. Talán csak ennyit is vennénk át, mert nem enged többet az időnk. Nos, ez egy csodálatosan szép szakasz, és erről egy kicsit többet szeretnék szólni. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, ez a Józsua a fogságból visszatért első menekült, illetve fogoly csapatnak a főpapja volt. Hatalmasan az elsők között hazatért, hitben hazatért, a jobb módot otthagyva, választotta az Isten népével, ahogy Mózesről mondja a zsidókhoz írt levél, az Isten népével való együttnyomorgást. És mégis, amikor az Isten megvizsgálja, akkor nagyon igaz itt is a luteri mondás, aki azt mondta, hogy az Isten megvizsgál, akkor a legkiválóbb cselekedeteink is tündöklő vétkek az Isten szemében. Ezt nem árt ezt a mondást sem megjegyeznünk, amikor úgy veregetjük a saját vállunkat, hogy mi azért milyen rendes emberek vagyunk, ne felejtsük el, hogy a főpapot, a zsidó főpapot is így látja Isten, hogy szennyes ruhába áll, szennyes ruhába öltözve áll ott, az Úr angyal előtt. Mi az, hogy az Úr angyal előtt áll? Ugye Krisztus előtt áll, bűneiért bocsánatot kérve, kegyelmet esdekelve a mindenható Istentől. És valaki mellette áll, hogy vádolja őt. Kedves jelenlévők, ez megérne egy misét, hogy erről egy kicsit többet szóljunk. Valaki ott áll, hogy vádolja őt. Amikor egy embernek lelkiismereti gyötrelmei vannak, a lelkiismeret az az Isten ajándéka. Rousseau azt mondta, hogy a lelkiismeret gonosz dolog, az ördög találmánya. Most ebben nem akarok belemenni, hogy miért ezt mondta, és hogy van. Csak annyi, hogy igen, a lelkiismeret egy nagyon nagy ajándék. De amikor már gyötörjük magunkat, amikor már az Isten jóságát, irgalmát kétségbe vonva depressziósá válunk az önmarcangolástól, akkor erre semmi szükség nincs többé. Akkor igen, az ördög találmánya már. Józsua ott áll, az Úr előtt szennyes ruhákba öltözve, és sátán mellett, hogy vádolja őt. A vádolás akár a saját lelkiismeretünkben önvádként jelentkezik, akár más vádol bennünket, mindig ördögi. Soha ne vádoljunk senkit. Kedves jelenlévők, itt hadd hangsúlyozzak ilyesmit. Csak a foltjaink nagyságában és színében van különbség. De mindannyian szennyes ruhákban állunk. Az Isten előtt. Nincs tiszta ember az Isten szemében. És akkor Krisztus megszólal, és ez egy csodálatos reménységet nyújt azért, hogy amikor sátán vádol, akkor Krisztus is ott van. És Krisztus megszólal, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez. Nem vádaskodik. Jézus nem mond súlyos szavakat, nem vádolja sátánt. Miért hangsúlyozom ezt? Mert milyen könnyen, mikor valami vád ér bennünket, akkor vissza, még keményebben. Nem, ő ezt nem teszi. Csak azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, sátán, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, és hozzátesz még valamit, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez? Mit akar ezzel az ige mondani? Nem tűzből kikapott üszög éhez? Mondja Krisztus sátánnak. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, te vitted bele az embereket a bűnbe. Hát minden bűnre ő csábít. Emberölő volt kezdettől fogva, ugye mondja az Úr Jézus János Evangélium 8. fejezete 44. versében. Emberölő volt már az ős, ugye az első emberpárt is, ő vitte bele a bűnbe. Beleviszi a bűnbe, és akkor utána vádolja, hogy ez már elégett, ez már megégett, ez már üszkös. Hát az Úr Jézus azt mondja, hogy majdnem így, hogy nem szégyeled magad. Hát a bűnbe viszed bele az én teremtményeimet, akikért majd én az, ugye, akkor még ez Krisztus előtt volt, akikért majd én az életemet áldozom föl. Beleviszed őket a bűnbe, és utána arcátlanul vádolod? Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr. Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet, Isten megbocsájt, Isten kegyelmében részesíti természetesen a bűnbánó, de az Istenhez forduló embert. Olvasom tovább, József pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. Tehát tovább csendben nem védekezett, elismerte, igen, bűnös vagyok, itt csak az isteni kegyelem segít. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Azt olvassuk itt, József szennyes ruhákba volt öltözve, nem védekezik. Csendben áll, és várja az isteni kegyelmet. Csak csendben esedezik az Istenhez bűnbocsánatért. És akkor Krisztus kimondja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És odafordul Józsuához, lásd, elvettem tőled a te álmokságodat. Kedves jelenlévők, hadd kérdezem meg, hiszem, hogy mindannyian küszködtünk már elkövetett hibákkal, vétkekkel, bűnökkel, ki mekkorákat, ki mennyiszer, de nem hiszem, hogy van itt közöttünk olyan, aki nem ismeri ezt a szörnyű lelkiismereti gyötrelmet. És milyen az, mikor Krisztus jön és leveszi rólunk a mi bűneinknek terhét. 32. Zsoltár azt mondja, boldog ember az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. És akkor így folytatja, még elhallgattam, tudnék a bűneimet, még nem vallottam be az Istennek, még elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, még éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamiságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kedves jelenlévők, újból hadd hirdessem ezt a csodálatos evangélium kijelentést itt az igében. Itt is ezt mondja Krisztus. A 32. Zsoltárral tökéletes szinkronban levettem rólad a te álnokságodat. Megbocsájtotta Isten a te bűnödet, és akkor adja a parancsot, hogy adjatok rá tiszta ruhát. És itt hadd jegyezzem meg, hogy tiszta ruhát, tehát Istentől adott kegyelmet, csak a bűnbánat és a bűntől való megtisztítás után ajándékozhat az embernek. Szóval nincs olyan, hogy nem bánom meg a bűnömet, ez majd csak lesz, ami lesz. És bocsássanak, hogy itt egy pillanatra megállok, mivel elég sokat foglalkozom családokkal, lelki gondozás ilyen vonatkozásban is. Hát tudom, hogy nagyon sokszor ez így van, hogy akkor családban valami feszültség támad, akkor sokszor így vannak, emberek összesértegetik egymást, aztán elmennek lefeküdni, aztán reggel nézik, hogy Pityu haragszik, nem haragszik, nem. Na jó, akkor nincs semmi. Na jó, akkor Pityukám, hogy aludtál, ma mit csinálsz? De egy világért ki nem mondanám, ne haragudj, megbántottalak, sajnálom, bocsáss meg nekem. Ugye ezt nagyon nehéz kimondani. Itt ez a Szentírási ige arról beszél, hogy le kell venni rólunk a szennyes ruhát, a szennyes ruhához pedig ott kell, levételéhez pedig ott kell állni az angyal előtt, némán csendben bűnbánattal, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg az én bűneimet, és akkor Isten leveszi, akkor Isten elveszi. Hű az Isten, aki megbocsájtja mi bűneinket. Fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van szólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele, első fejezet, 9. versében tesznek ezt az igét találni. Csodálatos kegyelem ez. És most felöltözteti az angyal, felöltöztetteti, ugye Krisztus, adjatok rá tiszta ruhát, kitűnik a végén, hogy ez papi öltözet, mert tiszta süveget, ugye a főpapi süveget, és itt van megint egy hatalmas ígéret. Isten, amikor megbocsájt az embernek, akkor nem csak megbocsájt, hanem úgy tekint rá, 103. Zsoltárban tesznek ezt találni, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el a mi vétkeinket. És akkor nem így van, hogy fiam, most ott érdelsz a sarokban. Na bocsánat, még az én gyerekkoromra gondolok, én csinált, nekem kellett ilyesmit csinálni, nem egyszer. Jobb firma voltam. És szóval ez nem így van, hogy most ott törtél, de ezt negyed órát, vagy fél órát, és majd bocsánatot kérsz, és akkor mehetsz. Amikor az Isten a bűnbocsánatot megadja, abban a pillanatban visszahelyezi az embert a maga szolgálatába is. Tessnek csak végig gondolni Dávidot. Nem mondhatom el, időnk nem engedi meg. De Dávid életét milyen bűnbe esett. Isten megengedte, hogy király maradjon. Péter apostol. Átkozódva esküdözött. És ő háromszor mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat a feltámadása után. Beiktatta vissza a tanítványok előtt. Megbánta, szembefordult vele, kiment keservesen sírva. Krisztus megkérdezte, szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél? Szóval emlékeztette rá, visszaidézte neki, de teljesen levette. És nem sorolom tovább, a tékozló fiú példázatában is ezzel találkozunk. Az Isten ezt teszi meg az emberrel. Ez volt a negyedik látomás. És akkor így olvasom a következőt. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és fel, negyedik fejezetben olvasom. Igen, ötödik látomás az aranygyertyatartó, és a két olajfa. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint mikor valaki álmából költetik fel, és mondta nekem, mit látsz te? És mondtam, látok ími egy merő aranygyertyatartót, tetején az olajtartó, rajta pedig annak 7 szövétneke, és 7 cső a szövétnekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette 2 olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És feleltem, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mondván, mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, hát nem tudod én, mik ezek? És mondtam, nem, uram. És felelt, és szólt nékem, és mondta, az Úrnak beszéde Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregeknek, uram. Ki vagy te, nagyhegy, lopájjál leszel Zorobábel előtt, és felveszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad, áldás, áldás reá. Ezt is talán csak eddig. Miről beszél itt a Szentírás? Lát egy gyertyatartót. Ugye találkozunk a gyertyatartóval az Ószövetségi Szent Sátor külső részében, ugye a hétágú aranygyertyatartóval. Jelképes dolog volt. Találkozunk a Jelenések könyvében, az első fejezetben, Jézus Krisztus ott jár a gyertyatartók között. Találkozunk a második fejezetben, amikor Jézus úgy mutatkozik be, mint aki jobb kezében tartja a csillagokat, és jár az arany gyertyatartók között. Tehát a Szentírásban a gyertyatartó nagy jelentőségű. Krisztus azt mondta, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és a gyertyát sem azért gyújtják, hogy véka, azaz kosár alá tegyék, hanem hogy kitegyék a gyertyatartóba, és világítson. Ki vagy mi tehát a gyertyatartó? Az Isten gyermekeit, a világító, a Krisztus kegyelme által világ világosságává váló embereket összefogó valami. Nem akarom ezt mondani, hogy egyház, vagy szervezet, vagy gyülekezet, vagy valami. Szóval valami. És ott élnek abban az Isten gyermekei. És itt ebben a konkrét esetben azt írja, hogy mellette, a hét ágú gyertyatartó mellett, amelynek a tetején van még, ugye ez nincs a zsidó templomban, ilyen nem volt, hogy a gyertyatartó tetején van egy olajtartó, és abba ömlik bele a mellette álló 2 olajfából az olajszüntelen. És amikor megkérdezik, mi ez, uram? Mi ez? És azt mondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja az Úr. Tudom, ezt elolvastam, ez benne volt a felolvasott szakaszban. Tehát itt miről beszél a Szentírás? Hogy Isten az ő gyermekeit, ha úgy tetszik, akkor az egyházon én nem egy szervezetet értek, tehát az Isten az ő gyermekeit és az ő egyházát táplálni akarja a menny olajával, a Szentlélek olajával. Emberek életét áldását tenni a környezetük számára. És itt majd nagyon szépen kérem, hogy akik csak tehetik, vegyék meg ezt a könyvet, nagyon-nagyon szép leírást tesznek ebben találni. De hadd mondjak annyit, hogy igen, itt ez jelenti a Szentírást is. Nem erővel, nem hatalommal az én lelkem által, tehát az ige hirdetés az nem emberi ügyeskedés, teológiai eszmefuttatás, hanem az ige hirdetés az a Szentlélek által küldött üzenet az Isten egyházának, az Isten gyermekeinek, a küszködő embernek, és ez akkor jelent áldást valakinek, az tényleg az Isten lelke ihleti, és nem az előadó akarja megmutatni, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi mindent tudok, és ezt hogy tudom ugye prezentálni az hallgatók előtt, hanem azt mondja az Isten igéje, nem erővel, nem hatalommal, az én lelkemmel. Mindannyian érezzük, én sokszor hallgatok én is igét, de sokszor van úgy, hogy érzem, tényleg érzem, hogy ahogy Adi mondja, hogy hallom, hogy a szívemben lépked, és Ádám hol vagyára felelnek hangos szívverések. Hányszor érzi az ember, hogy most itt van az Isten közöttünk, nem lehet látni, de halljuk az ő szavát, megérinti a szívünket, ami elhangzik. Ilyen áldott dolog. Isten ezt üzeni az ő gyermekeinek itt ebben az esetben, hogy ti az ige hirdetésére, az Isten üzenetének a közvetítésére elkötelezett emberek vagytok, de ezt mennyei befolyás alatt, az Isten áldásával, az Isten segítségével tegyétek. Még talán erről egy néhány szót, hogy ki vagy te nagy hegy, lapáljá leszel Zorobábel előtt. Ez megint visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy ott van a nagy hegy. A szerencsétlen küszködő zsidó nép számára, ott voltak a samaritánusok, állandó törként az oldalukban. És az Isten megint üzen, ki vagy te nagy hegy? Hát az Isten előtt mivé leszel? Az Isten előtt semmivé leszel. Már itt nem sokan vannak olyanok, akik emlékeznek még a Hitler-Jugendekre, emlékeznek a hitleri időkre, jól emlékszem még. Vannak sokan, akik emlékeznek, hogy de ha ellenünk bárki is támadni, mert saját földjén fogjuk összezúzni. Az amerikai követség lakosztálya mellett lakunk, és de sokszor hallottam, amikor ők ünnepeltek, akkor mentek, ugye ott a munkásőröknek, nem tudom én kik. És emberek azt gondolták, hogy milyen a hatalom most és mindörökké. És egyszer csak Isten csak ennyit tett, mint a római császárok, eddig és nem tovább. És az ember nem tudta, hogy csak omlik minden össze. Mi vagy te, magas hegy? Lapájá leszel. Az Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Bár nem övé minden hatalom, de nem ő irányítja ezt az egész emberi történelmet, ugye világ fejedelme Sátán. De amikor Isten valamit tenni akar, akkor nincs az a hatalom, amelyik annak ellen állhatna. Akkor Isten azt mondja, hogy eddig és nem tovább, akkor az ember megrendült szívvel, én végignéztem Ceausescu kivégzését, megrendült szívvel. Pedig hát nagyon nem keresztényi érzések voltak a lelkemben iránta, minden azokért, a dolgokért, amelyeket tett. De ez milyen szörnyű látni, mikor mint egy kutyát lövik le. Szóval, mi vagy te, nagy hegy, te beképzelt hatalom, lapájjá leszel. Az Isten, amikor szól, akkor vége minden emberi erőfeszítésnek, és akkor az ő hatalma teljesül. A következő, a repülő hatodik látomás, a repülő könyvtekercs, ezekről már csak egy néhány szót szólok. A repülő könyvtekercsnél azt olvassuk, hogy azután ismét felemeltem szemeimet az ötödik fejezet, és láttam, és íme egy könyv repült, és mondta nékem, mit látsz te? És én mondtam, látok egy repülőkönyvet, 20 singa hossza, és 10 a szélessége, és mondta nékem, ez az átok, amely kihat az egész föld színére, mert mindaz, aki lop ehhez képest, fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom azért ezt szól a seregeknek, Uram, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik, és az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt annak fáit és köveit. Már csak nagyon röviden minden azonosítási törekvés nélkül már szinte repülőkönyv. Jelenések könyve 14. fejezet 6. versében már az előbb utaltam rá, kezdődik, hogy repülő angyalok az ég közepén. Ugye ez az egyik leghatalmasabb jelkép, amikor Isten azt fejezi ki, hogy olyan befolyású ige hirdetés történik, olyan hatalommal szólja Isten, olyan fontos üzenetet küld, hogy mintha csak repülne egy könyv, ugye egy könyvtekercset kell elgondolnunk, nem ilyen könyvük volt a zsidóknak, ami 5 méter széles és 10 méter hosszú, ugye nyilván ezek jelképes beszédek, amelyek csak arra utal, hogy hatalmas, monumentális mondani valója van, és azt mondja el az embereknek, hogy ehhez a könyvhöz képest, aki hazudik, aki csal, aki vétkezik, az Isten megkeresi. Mi tehát akkor ez a repülőkönyv? Nyilván az Isten üzenete, amihez kell mérni az életünket, aminek az alapján az Isten majd megítél bennünket. Azután az asszony a mérő serpenyőben következő leírást olvasnám el. Majd kijött az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, emel csak fel szemeidet, és lásd meg, micsoda az, ami kijön. És mondta, micsoda az? Ő pedig mondta, az, ami kijön, mérő edény. És mondta, ilyen formájuk az egész földön. És íme egy kerek ondarab repült, és ül rajta egy asszony mérő edény közepében. És mondta, ez az istentelenség, és veti azt a mérő edény közepébe, a darab ónt pedig veti annak szájára. És felemelém szememet, és láttam, hogy íme két asszony jött elő, és szél volt a szárnyékban, és a szárnyék olyanok, mint az eszterágnak szárnya, és felemelték a mérőedényt a föld és az ég közé. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, hová viszik ezek a mérőedényt? És mondta nékem, hogy házat építsenek annak a Sineár földjén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén. Fordított sorrendben gondoljuk csak végig egy pillanatra, hadd kérdezem, hogy mi az, hogy Sineár hegye, illetve Sineár földje. Ugye a Babilon területe, szóval a Médo-Perzsa birodalomnak is az a babiloni területe, tehát Bábel, és a Szentírásban Babilon mindig az Isten ellen forduló egyházi szervezet, vagy egyházi szövetségnek a kifejezése. És itt tehát mit mond a Szentírás? Hogy Isten megtisztította most már az gyülekezetét az erkölcsi bűnöktől, most már megtisztítja majd a hitehagyásnak a bűnétől is, amelyre Babilon jellemző. Hát erről csak ennyit hadd mondjak, és majd ha tetszenek olvasni a Jenesek könyvében, akkor majd ott látják, hogy a mikorunkra nézve is van az Istennek ezzel kapcsolatban ilyen jellegű üzenete. És végül a 4 szekér, arról szóló látomás a 6. fejezetben, majd megfordultam és felemeltem szemeimet, és láttam, hogy íme 4 szekér jött ki 2 hegy közül, és azok a hegyek érc hegyek. Az első szekér ben veres lovak, a második szekérben fekete lovak, a harmadik szekérben fehér lovak, a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek. És megszólaltam, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek, uram? Az angyal felelt, és mondta nékem, ezek az égnek 4 szele, jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból, amelyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig a déli földre mennek. Az erősek is mennek, és kívánják elérni a földet, és mondta, menjetek, járjátok el a földet, és eljárták a földet. Majd hívott engem, és beszélt velem, és mondta, lásd, észak földére menők lecsendesítették lelkemet északnak földjén. Mivel kezdődött a látomás sorozat? 4 lóval, 4 szóló lóval, szóval 4 egyedülálló lóval, és annak a lovasával. Mivel zárul? 4 lovas fogattal. A színekről nem tudunk semmit mondani, miért ilyen színűek, amilyenek. Annyi, amennyit el tudunk mondani róla, hogy itt az érchegyek közül jönnek elő. Hegyek, de érchegyek közül. Ugye ez még inkább hangsúlyozza, hogy jelképes beszédről van szó, és aztán is értjük, hogy jelképes a beszéd, mert megkérdezi, hogy ezek a lovak, micsoda ez, mi ez a látomás, amit én most látok? Azt mondja, igen, az Isten elküldte ezeket, és elvégzik az ő dolgát északon, délen. Vagyis az Isten igéjét azt fejezi ki, hogy Istennek gondja van az emberi történelemre. Hogy az Istennek gondja akkor az akkori időben az akkori körülményekre, és a mi időnkben a mi körülményeinkre. Kedves jelenlévők, én hadd mondjam, hogy politizálni nem politizálok, de szorongni szorongok nagyon sokat. Bizonyos politikai körülmények miatt, hol ilyen, hol olyan körülmények miatt. Ez nem kéne, de másnak sem. hanem sokkal inkább imádkozni helyette. Még egyszer hadd idézem Dániel próféta könyvét, a második fejezet 20. versét. Isten tesz királyokat és dönt királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, és az aggodalmunkkal úgyse tudunk semmit elérni. De Istenre bízni a sorsunkat, hazánk sorsát és egész emberiség sorsát, bölcs és keresztényhez méltó magatartás. Segítsen ebben az Isten mindannyiunknak. És köszönöm a szíves figyelmet. És akkor most pedig felkérem, szeretettel felkérem Nyári László, előadó művész, István, pardon, előadó művész barátunkat. Mindig más nevet adok neki.
Illyés Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok és Coligny és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hős tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számodáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát, a kardot, mit adott? Melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek. Ti kérdite? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazával, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezredegyszer az ész helyett, a fegyver a láng, hogy válja öröküdva lelket. Rántak millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép, a bálvány, ott a csalárd könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falús aranycifrázt a templom, véntornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjai bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán, átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem. Értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dög halál. Dabinyé dühe, Kolinyi halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta, ilyen volt, mint díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátraarc, nincs jogotok egy lépés sem előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott föl eredmény? Egy betű, egy már tréfának sem új, buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok. Midőn, feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innenvalóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva, bennem a két ős ádás szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkel. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozásképp odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui, hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál. Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmerülő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olmot előre, és ők vállalták-e harcot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, Már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot. A tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.